Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös reklámipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégája. Hello Bence, gyere ki a kompjúter mögül.
A kompjúter mögül köszöntök mindenkit.
És Tóth György, a Mediátor PR vezetője, aki mindig elvezet bennünket az igazsághoz.
Üdv a kompjúter elől, szia Viktor, szia Bence.
A vendégünk Rendes Péter pszichológus lesz, akivel a reklámos élet egyik fő motivumáról, a halogatásról fogunk beszélgetni, izgalmas lesz. A híreink között beszélünk arról, hogy elindult a 2024-es ügynökségi népszámlálás. Aktualitásunk, hogy a Jettel válogatott művészeknek dobta be azt a kérdést, hogy a digitális szabadság egyenlő-e a szabad alkotással. A Spot szemlében szó lesz az Alfa új Spot sorozatáról, az Euronix Black Friday kampányáról, és amivel kezdünk, az a Jettel full csomaghoz készült spot, amely, hát milyen stílusban készült, srácok?
Hát mindenképpen kell stílus fogódzott talán.
Igen, egyébként, mert engem, engem lehúrogtatok.
Mert ugye bedobtad, hogy Wes Anderson hát stílusban
igen,
készült.
Kicsit igen, olyan színes, szagos.
Hát igen, ez a kérdés, hogy akkor Wes Anderson, minden, ami színes, szagos, az Wes Anderson stílusú.
Jó, van, akkor mondjad te.
De az én hangom nem mélyebb viszont, de valóban egy színes, picit fantáziás, fantáziavilágba vívő, de egyébként egy alapvetően nagyon földhöz ragadt ígéretekkel bíró spotról van szó, emiatt is van ez a kontraszt a képi világ és a sztori között, de alapvetően miről is van szó?
Nem is ígéretekről ráadásul, hanem konkrétan termékelőnyökről, meg ilyen termékcsomagelőnyökről, arról, hogy most már a Jettelnek megjelent az ilyen minden egybe otthoni szolgáltatásokat és mobil szolgáltatásokat egybe csomagoló csomagja, és gyakorlatilag az a szitu, amikor így valaki örül annak, hogy vett valami dolgot olcsón vagy jutányosan, és így egy ilyen baráti vacsoránál elkezdi menni, hogy akkor ezt is beletettem, azt is, és akkor ennyibe kell, legunalmasabb beszélgetések egyike a világon. Azért nem lett ez egy unalmas spot viszont, mert viszont így folyamatosan, ahogy így egyre több dolog van a csomagban, és egyre unalmasabb a beszélgetés, úgy pimpelődik föl a környezet így a beszélők körül, ezzel ellenpontozva a beszélgetést, és ezzel fenntartva a figyelmet. Én ezt nagyon-nagyon értékeltem, ezt a megoldást, tehát tényleg egy unalmas témát azt így tök jól tálalnak. Nekem az az egyetlen egy kérdésem merült fel bennem, hogy ez azért azt feltételezi, hogy olyan reklámnézők nézik ezt a Jettel spotot majd, akik ezeket az ilyen finom fejleszgetéseket, ezeket így észreveszik és fogják is értékelni. Szerintem van benne humor, úgyhogy lesz benne mit értékelni.
Egyébként az volt számomra a legviccesebb, amikor elkezdtem nézni ezt a spotot, és hogy úristen, tényleg van, ugye egy vacsora helyzetet látunk egy étteremben egyébként, igen. És két fiatal pár beszélget, az egyik meséli az új beújításos sztoriait. Ugye itt is van egyébként ez a full nevű csomag, és akkor így össze is nézek a másik, hogy full, tényleg? Tehát, hogy ugye van ez a...
Kajakra!
Igen, de úgy értem, hogy van ez a fajta ilyen nyelvi innovációs igény, úgy tűnik minden szolgáltató részéről, lásd tuning, lásd, tehát hogy legyen valamiből majd ugye egy kicsit ilyen köznyelvesült dolog. De szóval, ami érdekes volt számomra, hogy úristen, hogy van egy ilyen beszélgetés valóban, hogy az emberek elmesélik azt, hogy hogyan fejlesztették föl, vagy hogyan újították be, vagy
szerintem
rakták össze a csomagjukat.
Szerintem arról magyaráz, hogy hogyan
van, igen, igen, de ez egy nagyon-nagyon kikarikázott helyzet, és nekem ez rettentő szórakoztató volt, hogy úristen, tényleg vannak, akik így beszélgethetnek.
Az Euronix Black Friday sorozata is elrugaszkodik a valóságtól.
És ez egy nem Black Friday sorozat igazából, hanem egy
anti-Black
Friday sorozat, és emiatt nagyon, tehát nem is maga a spotok miatt érdemes beszélni erről az aktivitásról, vagy kampányról, hanem arról, hogy miközben az Euronix összes versenytársa mindenféle árakciókat, promóciókat, leárazásokat, akciós termékeket fog kommunikálni az elkövetkező hetekben a Black Friday véget, az Euronix nem ezt csinálja, hanem azt kezdi el mutogatni, hogy milyenek, túl kikarikírozva, milyenek azok az ilyen akcióvadász arcok, akik a Black Friday-t kihasználva annak örülnek, hogy mi mindent sikerül megvásárolniuk olcsóbban, és ők azt mondják, hogy erre az őrületre nincs szükség.
több márkánál is láttuk már ezt a fajta kommunikációs megoldást, hogy ez az akciókkal szemben a tartósan alacsony árakra helyezik a hangsúlyt, és szerintem ez egy egészen jó gondolat. Fölmenve az Euronics honlapjára azért látszik, hogy van Black Friday-jük, tehát azért ez picit annyiban korrigálnék, hogy a Black Friday-ra nyilván reflektálniuk kell, hiszen a verseny ebben a szegmensben is egy nagyon erős árverseny, a fogyasztók pedig se nem márka hű, se nem, hát erről nyilván beszélhetnénk, vagy lehetnek felmérések, de azt lehet tudni, hogy ilyenkor ebben az időszakban elektronikai termékért átmennek máshova is. Ugyanakkor ez egy erős image-építő spotok, amik ugye a nem olyan régen bevezetett ez ennyi platformra épülnek. Arról vitatkozhatunk, hogy mennyire humorosak, vagy mennyire nem, de vannak benne nagyon jól eltalált insight-ok némelyik jelenetben.
És az biztos, hogy az emlékezetes lesz, hogy az Euronics ez nem azt mondta, hogy akkor most mennyibe kerül a lapos tévé, hanem azt mondta, hogy lehet, hogy Black Friday van, de azért nem kell ilyenkor őrült mód fogyasztani.
Megyünk tovább az Alfa spotjaira. Az Alfa biztosító talált magának egy platformot, amely hát idézi a barátok köztöt, mi több, most már egyre barátok köztösebb, ugye barátok közt Géza karaktere, Németh Kristóf alakította eddig is a főszereplőt, Kálmánt ezekben a spotokban, és hát most megjelent mellette Fodor Zsóka, azaz Magdi Anyus. És az van, hogy egyrészt eszembe jut, hogy az Alfa az lehet, hogy megirigyelte a Marsra Magyar platformot, másrészt pedig még lehet, el is sülhetett volna jól, hogyha Géza részéről egy nagyon jó színészetet látunk, de ez nem történt meg. De a Magdi Anyus nagyon jó benne.
Erről nyilván lehet vitatkozni, hogy a Magdi Anyus a jobb-e, vagy Géza, a Németh Kristóf, Kálmán a jobb-e ebben a három spotban, amit...
Na és itt tök érdekes, látjátok, hogy van is egy ilyen kavar, egy ilyen képzavar, hogy Géza, akkor most Kálmán, de akkor most barátok közt?
És ugye múltkor beszélgettünk Csúlya Imréről egy másik helyzetben, és ő Csúlya Imre, tehát hogy itt valahol ő...
Igen, de hogy itt a nagyon... Kálmán elkezdi anyusozni a Géza anyusát. Tehát, hogy érted, az egész, pedig jó az ötlet. Tehát hozzáteszem, hogy szerintem az, hogy van egy ilyen platform, az így tökre
hát az ötlet ugye most arra épül ebben a szituációban, csak hogy tisztázzuk a nézők számára, és hogy sorozatban azt látjuk, hogy a fiatal felnőtt férfi hogyan edukálja a digitális ügyintézésre és mobil applikáció letöltésére a biztosítási ügyekhez az édesanyját. Tehát, hogy ugye ez az alapszituáció, ezt látjuk kb. 3x1,5 perces filmekben és egy trailerben kifejtve. Nekem az a kérdésem hozzátok is, hogy vajon eljut-e idáig a néző? Tehát, hogy kitartanak ezek a filmek annyi, hogy valaki végig hallja őket nézni, tehát szerintem egy picit, akkor el is elmondom, szerintem picit hosszúak lettek ezek, és nagyon sok mindent akarnak egy-egy sztoriban elmondani. Annyira nem mentek humorra, tehát, hogy nincs az a végső kitartó figyelem fenntartás. Nekem ilyen szempontból billeg egy picit a történet.
Szerintem a készítők pedig egyébként humorra mentek, és arra mentek, az lehetett a gondolat, hogy lehet hosszú, hiszen ezt a párost, ezt egy egész ország hétről hétre, napról napra, évtizedeken keresztül boldogan nézte, és nyilván nagyon kíváncsiak lesznek egy nagy visszatérése, tehát hogy én azt érzem ebben, hogy a sitcomból mindenféle kis ilyen digitális, vagy nem digitális, az analóg arc, a digitális arc feszültségéből adódó poénokból, illetve egy ilyen legendás párosból az Alfa biztosító, amit bírt, ki akart hozni, és én azt gondolom, hogy tényleg így a barátok közt érdeklődőket, követőket, rajongó féleségeket meg fogják találni, és azok végig fogják nézni, és lehet, hogy közöttük lesznek olyanok, akik hálásak lesznek ezért a comeback-ére az Alfa biztosítónak.
A digitális szabadság egyenlő-e a szabad alkotásra? Ez volt a kérdése a Jettelnek néhány művész felé. Kemény Zsófi, Dragomán György, Csalár Bence divatszakértő, Simon Márton költő reagáltak erre a kérdéskörre.
Ugye, amikor a Jettel bevezette azt a szolgáltatását, amihez gyakorlatilag csak az appon keresztül lehet előfizetést kötni, és nem kell ügyfélszolgálatra járni, nincsen papírozás, akkor ugye azokban a spotokban egy ilyen nagyon nagy szabadságot mutattak be, a mélygarázsba lovagló influencerekkel, a bárhol világvégén alkotó alkotókkal, a dzsungel közepén, és gyakorlatilag ezt a témát dobta be, vagy ezt a gondolatot dobta be a Jettel a kortárs alkotóknak. Én már értékelem ezt, hogy van egy valamilyen gondolat, egy reklám mögött, egy koncepció, és vállalja a márka azt, hogy akkor azt így odadobja népszerű és tehetséges alkotóknak, hogy azok kezdjenek vele bármit. Érdemes megnézni, hogy miket írtak erről a Dragomán György, vagy a Kemény Zsófi, és lett egy izgalmas, szokatlan social content.
Igen, ahogy a Bence is mondta, ez egy picit klasszikus megközelítés, én egy inkább azt éreztem, mert egy picit ilyen régies megközelítés, hogy bedobunk egy témát, csináljátok vele valamit, kirakjuk a social felületekre, készül ott kisfilm, most nem tudom, hogyha követi valaki Dragomány György social media csatornáit, mint tudom, jó magam is, akkor ilyen novellákat ő egyébként is, vagy ilyen leveleket, érzéseket hosszan kifejtve egyébként is tesz közzé, tehát én nem érzem azt, hogy nagyon megkavarták volna ezzel a digitális szabadsággal azt a státuszkot, amit mondjuk alapvetően, ahogy a más emberek is megérik ezt a dolgot, hiszen mindenki képeket gyárt, mindenki kreatívvá tud válni, tehát én nem érzem ebben az aktivitásban azt, hogy nagyon dedikált lenne ez a fajta meghívás, elhívás, és nagyon jól körülírt lenne ez a feladat.
Elindult a 2024-es ügynökségi népszámlálás. Egyébként ezt tavaly is értettem, ennek mi az értelme pontosan?
Ez egy igazi klasszikus ilyen grassroots kezdeményezés, azaz az ügynökségek állnak mögötte. Lényege, hogy az ügynökségi világ dolgozói küldenek egymásnak tovább egy online kérdőívet, amiben vallanak arról, hogy hogyan érzik magukat, vallanak arról, hogy mik a céljaik, hogyan képzelik el magukat hosszabb távon a reklámszakmában és a marketing szakmában, pontozzák azt, hogy a munkahelyük az számukra mennyire kellemes vagy kellemetlen, elfogadó, befogadó, mennyire érzik azt, hogy így a tehetségüket így megélhetnék, tehát hogy tényleg egy ilyen elég jó korkép arról, hogy a marketing szakmában, ügynökségi szakmában ki, hol, hogyan érzi magát, és erről mindig nagyon érdekes eredmények és kimutatások szoktak a végéről születni. Magyarul tartsátok nyitva a szemeteket a social csatornáitokon, e-mailjeiteken, és amikor megérkezik a kérdőív, töltsétek ki, minél többen töltjük ki, annál pontosabb képünk lesz arról, hogy hogyan is érezzük magunkat a reklám világában.
A vendégünk Rendes Péter pszichológus lesz pillanatokon belül, és a reklámosok halogatásairól lesz szó. Izgalmas téma.
Rebrief.
Reklám szakmától függetlenül szerintem nagyon sokunkkal előfordul ebben a rohanó világban, hogy halogatunk dolgokat. Viszont a reklámosokra ez kifejezetten igaz, és most ebből az aspektusból fogjuk vizsgálni a halogatás témakörét. A vonalban velünk van Rendes Péter, pszichológus. Szevasz Péter, köszönjük, hogy újra velünk.
Sziasztok, szuper, köszönöm szépen a meghívást újfent.
Szóval mikortól beszélünk halogatásról? Ez szerintem mindenkinél másképpen csapódik le. A te klientúrádban gyakori-e az, hogy valaki azért szorong, mert halogat napról napra, tolja maga előtt a teendőket, és minden előbb-utóbb csak egy kavics lesz a cipőjében.
Alapvetően igen. Tehát a halogatással kapcsolatban nekem az egyik talán átütőbb megfigyelésem manapság az, hogy nagyon könnyen rátoljuk ezt a címkét mindenre, amit szeretnénk megcsinálni, de valahogy nem tudunk.
Ez kb. Olyan, mint egy csomó másik pszichológiai szakkifejezés, amelyek végtelenül népszerűek tudnak lenni a közbeszédben is. Ez sújtja a halogatást is valamennyire?
Szerintem valamennyire igen. Tehát azért, hogyha körbenézünk, milyen értékrend az, ami próbálna szivárogni felünk mindenféle fajta médiából, akkor azért alapvetően könnyű ezt észrevenni, hogy minél több mindent csinálj, az önfejlesztéstől elkezdve, a karrier céljaitól, a befektetéseiden át. Tehát, hogyha egy picit tágabban nézünk erre a dologra, akkor nagyon könnyű azt megélni, hogy de hát nekem mennyi mindent kéne még csinálni ahhoz, hogy nem is tudom, sikeres legyek, értékes legyek, stb. Ugye manapság nekem egy meghatározó élményem, ugye, hogy az E-generáció is nem csak már belépett a munkaerőpiacra, hanem már elkezd munkapszichológushoz is járni.
Wow.
Ezzel kapcsolatban egy ilyen nagyon ijesztő élményem van, hogy sokszor már mondjuk a halogatással, vagy nehogy Isten kiégéssel kapcsolatos szorongó élmények már ilyen, hát 24-25 éves korban meg tudnak jelenni embereknél, ami egy egészen új dolog.
De a halogatás az egy bizonyos szintig természetes, nem? Az kb. Mindenkinek benne lehet az életében, vagy mindenkivel előfordul, nem? Legalább ilyen mosogatás szinten.
Aha. Szerintem ide érdemes akkor betenni, hogy mi is ez a fogalom, mert a köznyelvben ugye halogatás mondhatjuk azt, ami szerintem, ha hivatkozhatok más csatornákra, például a Telexnek egy zseniális összefoglalója volt erről a Pató Pál úr keretében. Lehet úgy nézni, hogy valami, amihez nincs kedvem, és hogyha ennek nincsen negatív következménye, akkor az is lehet, hogy jól van az úgy, ha azt nem csináljuk meg ma. Ez azt gondolom, hogy mindenkit érint, egy teljesen természetes dologról van szó. A halogatás, ez a klasszikus, és tényleg már-már szinte kórképszerű kifejezés, szerintem akkor, vagy az irodalom szerint is akkor igaz, hogyha ez erős negatív következményekkel jár az életünkre nézve, és emellett mindenféle negatív érzelemmel jár együtt.
Tehát mondjuk ezért nem kapok fizetésemelést, mert lustának tartanak a kollégáim?
Akár, nyilván ez már egy picit komplexebb jelenség, hogy annak tartanak-e, vagy az is vagyok, de hogyha mondjuk teszem azt, rendszeresen csúszok határidőkkel, rendszeresen nem adok le anyagokat, vagy nem olyan minőségben adom le pusztán azért, mert későn látok neki, akkor innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy ez már egy halogatás. Közben pedig ugye most, hogy nem mosogatok el, hát nabum, akkor ezt holnap mosogatom el, azt az edényt ez a munka sajnos megvár. Viszont, ha már mindenféle egészségügyi kockázatot jelent a mocsok a konyhámban, akkor mondhatjuk, hogy ez már halogatásnak számít.
Milyen megküzdési módszerek vannak a halogatás elkerülésére? Szóval mondtad azt, hogy már az Z-generációnál is tetten érhető a halogatás és az ebből fakadó kiégés akár. Milyen megküzdési technológiák vannak erre? Szóval egy 25 éves egészen másképpen halogat, feltételezem én, mint egy 40 éves, mert hogy mások a tapasztalatai, más élményanyagai vannak. Tehát mi azt már tudjuk, hogy nem fog összedőlni a világ? Egy 40 éves mondjuk, azt tudja. De egy 25 évesnek még simán össze tud dőlni a világ, hogyha én tudom, ismerem, vagy emlékszem az én helyzeteimre, amikor mindig is halogattam, akkor én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nagyon negatív következménye lesz, akár végzetes következménye lesz bizonyos dolgok halogatásának.
Ugye itt a megküzdési stratégiák terén azért nagyon sokféle különbség van, hogy tulajdonképpen miért is csináljuk ezt. Én azt gondolnám, hogy az első kérdés, főleg ha 20 éves fiatalabb generációra gondolok, hogy tudom-e, hogy hogy kéne menedzselni az időimet, a feladataimat, az energiámat és az érzelmeimet. Mert hogyha ebből az egyik hiányzik, akkor azért innen nézve ez egy talán könnyebb helyzet. És talán nem azt akarom üzenni feltétlenül, hogy mindenki rohanjon time management tréningre, meg rakja tele, mit tudom én, mindenféle kanban bordokkal a lakását. Viszont közben pedig innen érdemes indulni, hogy egyáltalán tudom-e, hogy hogy kell egy naptárat kezelni, megkülönböztetni, hogy mi az, ami sürgős, meg mi az, ami fontos. Például szerintem ennél a fiatalabb generációnál egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor én mit is várok el az élettől, milyen céljaim vannak. Pont nem is olyan rég volt egy ilyen kliensem, akivel elkezdtem dolgozni, aki 23-4 éves, és ezt a, hát ha fogalmazhatok így, ez a nagyon klasszikus Instagram finance értékrendet vallja, hogy ő már le van maradva anyagilag ahhoz képest, ami kéne. Mert még csak egy garázsa van, amit megvett és kiad, és még nincs három lakása, vagy még nincsen nem tudom hány millió.
Wow.
És ez egy picit egyrészt ijesztő az egyik oldalról, de inkább talán a reális elvárások talajáról nekifutni annak, hogy mit is várok el magamtól, hova szeretnék, mikorra eljutni a karrieremben. Ez a türelmetlenség, ez talán amikor mi voltunk fiatalok, akkor még nem volt ennyire erős és ennyire éles. Mert hogy én innen indulnék, tudom-e, hogy hogy kell az idővel bánni? Például tudom-e, hogy én mikor vagyok produktív? Mert ebben bődületes nagy különbség van. Például az, hogy kinek milyen, hogyha mondhatok egy ilyen szép kifejezést, az úgymond kronotípusa. Mikor tud jól aludni, mikor éber, mikor kéne napközben lazítani egy picit, és addigra időzíteni mondjuk a legfontosabb feladatokat, vagy azt, amit már esetleg tetten értem, hogy halogatok. Ez talán lehet egy másik ilyen önismereti kíváncsiság, hogy figyelni magunkat, hogy nekem mikor a legfrissebb az agyam, és addigra betenni azokat a feladatokat, amik egyébként akár kiválthatják ezt a fajta szorongást. Úgyhogy a legtöbbször, amikor ezzel a fajta halogatással kezdünk el dolgozni, akkor én azt szoktam észrevenni, hogy ez nem a lustaságról szól. Ez nem is csak arról szól, hogy nem szeretem ezeket a feladatokat, hanem az is lehet, hogy már a múltamban van olyan tapasztalatom, hogy ezeket, ha megcsinálom, akkor ennek valamilyen negatív következménye, vagy negatív érzelmi állapotba kerülök ennek révén. Most csak egy tök egyszerű példát, hogyha mondhatok, tegyük fel, hogy mondjuk valamelyik közműszolgáltató rám kapcsolta az áramot mondjuk napközben, munka közben, mert nem fizettem be egy számlát. És akkor ugye elképzeljük ezt az emléket, hogy milyen volt télen ülni a sötétben, és várni, hogy jöjjenek visszakapcsolni. Na ezek után egy picit erre hajlamosabb ember nagyon könnyen azt éli meg, hogy akkor amint jön egy számla, megugrik a stressz szintem, és innentől kezdve szorongás ránézni a számlára is. Hogy oldjam ezt meg? Odébb teszem, és nem is gondolok rá.
Egy gyors kérdés ugyanide. Létezik-e az, hogy felmérem a terepet? Nem fért bele az időmbe ma, de holnap se fog beleférni. Van olyan, ami az ember életében nem fér bele, és onnan egy ilyen struktúraváltás kell? Tehát a megküzdési stratégiámba beletartozik-e az, hogy én szelektálok, és azt mondom, kimondhatom, hogy egy bizonyos feladat, vagy feladatkör nem fér bele az életembe a jelenlegi ritmusban? Abszolút, vagy ez egy megúszás? Szerint.
Hát ez kontextus függő elég erősen, de én azt gondolom, hogy ezeket a mondásokat, ahogy érik a személyiségünk, egyre többször és egyre határozottabban kell behúzni. Időnk az talán több nem lesz, közben pedig szellemileg kíváncsi, nyitott embernek csomó érdeklődésre terelődik a figyelme. Épp ezért szerintem egy ponton ez nagyon fontos kimondani, hogy nem. Az én életemben nem fér bele az, hogy profi szakács legyek, vagy éppen fölmásszak a Mount Everestre, mert van más küldetéstudatom, van más hivatásom. És ez egy nagyon fontos döntés, amit itt érdemes meghozni.
Vannak-e olyan személyiségtípusok, akik hajlamosabbak a halogatásra? Vannak-e olyan környezetek, amik így jobban kihozzák az emberből a halogatást? Vagy ez egy nagyon egyéni dolog, és igazából ez egy pragmatikus kérdés az esetek túlnyomó részében?
Én azt mondanám, hogy két olyan vonásunk van, ami nagyon sokszor segíteni tud, viszont bizonyos pontokon bele tud hajtani minket a halogatásba. Az egyik, gyönyörű szép angol szó, sokat gyakoroltam, hogy conscientiousness, ezt hogy kell kimondani, magyarul egyébként ezt lelkiismeretességnek szokták fordítani. Ugye amikor ebben picit alacsonyabban vagyunk az átlaghoz képest, hogy a nem létező átlagemberhez képest, akkor például nagyon gyakran megesik az, hogy bizonyos feladatok elvégzésére nem tudunk elég hogy mondjam, szépen motivációt mozgósítani. Ilyenkor ez nagyon gyakran ki tud alakítani egy ilyen rátanulós kört, hogy akkor ezt nem is csinálom meg, elviselem a negatív következményt, nem is érdekel ez annyira, esetleg karriert váltok, vagy kevésbé nagy hozzáért adott értékű munkát végzek. Ez az egyik ezek közül. Viszont ami az érdekes, hogy ha ez alacsony, ez szerintem olyan logikus, hogy miért kezdünk halogatni, viszont amikor nagyon magas, tehát szuper lelkiismeretesek, struktúráltak, hosszú távon időben jól bánóak vagyunk, és emellé megjelenik még mondjuk egy picit az érzelmi instabilitás, ami egy másik személyiségvonás, hogy ennyire könnyen kapcsol be a szervezetünk stressz reakciója, ha vagyunk hajlamosak negatív érzelmeket megélni. Ha ez a kettő kéz a kézben jár, akkor szokott kialakulni az úgymond perfekcionizmus. És ilyenkor sokkal inkább nem is a feladat elvégzését halogatjuk, hanem talán a leadását. Hú, még lesz egy jobb ötletem, még egy picit módosítok a dizájnon, biztos lesz egy elütés valahol, vagy találnék egy szebb betűtípust, mit tudom én. Ez a kettő kombinációja, ez egy nagyon bénító dolog tud lenni.
Úristen, mennyi kérdés van még, meg mennyi ajtó kinyílt. Nem baj, a halogatásról most egyelőre legyen ennyi. Péter, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk, nem érezzük magunkat egyedül mostantól.
Ennek örülök, ha ez a hatás. Köszi a meghívást.
Rendes Péter pszichológussal beszélgettünk a halogatás művészetéről.
Bence. És gyakorlatáról.
Bence, köszönöm a mait is.
Én is mindenkinek, hallgatóknak is, neked is, Viktor.
És akkor találkozunk jövő héten. További szép napot, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.